le numérique, l'IA se présente comme le sauveur, ce qui va sauver notre humanité.
A mesterséges intelligencia megváltóként mutatkozik be, mint ami majd megmenti az emberiséget. És azt hisszük, hogy ebben megváltást lelünk, mert nincs elég időnk, hogy mindent megcsináljunk, és majd a gépek elvégzik helyettünk. Az eredmény, hogy egyre kevésbé vagyunk szabadok, egyre kevésbé vagyunk személyesek.
Vajon megmente bennünket a mesterséges intelligencia, vagy éppen egyre magányosabbá és személytelenebbé tesz? Mit tud adni egy valódi emberi találkozás, amit a legtökéletesebb mesterséges intelligencia barát sem képes pótolni? Antoine Videlin, francia katolikus pap, filozófus és teológus, a Párizsi Szeminárium spirituálisa és a Párizsi Collège des Bernardins teológiai fakultásának professzora már 2021-ben könyvet írt a digitális világ materializmusa és a dezinkarnálódott, testi valóságától elszakadó ember veszélyéről. Szerinte a kérdés még élesebbé vált a mesterséges intelligencia térhódításával. Miközben egyre többen keresünk benne társat, bizalmas barátot, vagy akár lelki segítséget, lassan elveszíthetjük azt, ami alapvetően emberivé tesz bennünket. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Videlin atyával mesterséges intelligenciáról, magányról és valódi emberi jelenlétről beszélgettünk. Az interjú második részét hallják. En 2021, vous avez écrit un livre intitulé Personne, l'existence numérique ou la négation de la chair. 2021-ben jelent meg Párizsban franciául. Magyarul úgy lehetne fordítani, hogy senki, a digitális létezés vagy a test tagadása című könyve. Ebben a körülöttünk eluralkodó digitális materializmus veszélyeiről ír, és ezzel az újfajta elanyagtalanodó testetlen kultúrával szembeállítja a kereszténység a katolicizmus megtestesülésre építő kultúráját. A mesterséges intelligencia berobbanásával még aktuálisabbá vált a diagnózisa?
Je pense que c'est toujours pertinent. Pour moi, la question centrale, c'est l'incarnation. C'est effectivement...
Igen, azt hiszem, ez még mindig érvényes. Számomra a központi kérdés a megtestesülés. Mert a testi valóság végső soron az emberi személy székhelye, test és lélek együtt. Az ember testisége, testi valósága éppen ennek az egységnek a kifejezése. A testi valóság nem a húst jelenti, hanem az egész embert a maga egységében, testestül, lelkestül, ahogyan a II. Vatikáni zsinat is fogalmaz. Ma ezzel szemben egyfajta dualizmusban élünk. Egyik oldalon van a test, mint egyfajta egyszerű eszköz, a másik oldalon pedig van a lélek, egyfajta agy, ami használhatja az informatikai eszközöket, az intelligenciát, és így tovább. De a lényeg, hogy teljesen megosztottak, szétválasztottak vagyunk, és ez pszichiátriai problémákhoz, antropológiai egyensúlyvesztéshez vezet. Szerintem nem kell nagy filozófusnak lenni, hogy erre ráérezzünk. Csak hogy ez az egész annyira lenyűgöző, hogy rohanunk utána, követjük, vonz bennünket. De meggyőződésem, hogy ez illúzió, aminek nagy ereje, hatalma van. A könyvem végén egyenesen az Antikrisztusról beszélek. Nem olyan értelemben, hogy valami, ami Krisztus ellen van, hanem mint ami Krisztus helyett van. Ez azt jelenti, hogy a digitális világ, a mesterséges intelligencia megváltóként mutatkozik be, mint ami majd megmenti az emberiséget. És azt hisszük, hogy ebben megváltást lelünk, mert nincs elég időnk, hogy mindent megcsináljunk, és majd a gépek elvégzik helyettünk. Az eredmény, hogy egyre kevésbé vagyunk szabadok, egyre kevésbé vagyunk személyesek. Személyünktől megfosztottá, testetlenné, dezinkarnáltá válunk. Nagyon sokat merítek Romano Guardiniből is. Ő azt mondja, amikor minden személytelenné válik, az az ördöginek a birodalma. Ez azt jelenti, hogy az ördögi az, ami személytelen, mechanikus. És itt az ördögnek már nem is kell tennie semmit. Az egész magától működik. Ezzel szemben a mi méltóságunk abban áll, hogy személyek vagyunk. Minden, amit a testünkben teszünk, magán viseli a szabadság lenyomatát. Legyen szó akár főzésről, vagy hasonlókról. Ehhez pedig hozzátartozik, hogy megadjuk a tiszteletet az időnek, a hosszantartó dolgoknak. Egy korábbi könyvemben kidolgoztam egy átfogó etikát ezekről a kérdésekről. Vegyük például a csendet. A csend az alapja, sőt, a feltétele annak, hogy meghalljuk Istent. Ma viszont már nincs többé csend. Így nem tudjuk meghallani Istent. Isten már el sem tud érni bennünket. A csend pedig azt jelenti, hogy nem vagyunk állandóan az információk, a beszámolók, a dolgok és ízék áradatában. És mindez azt feltételezi, tudnunk kell unatkozni. Ezt mondja Blaise Pascal. Unatkozni kell. Órákat tölteni imádsággal, semmit tevéssel. A mai ember viszont ezt nem akarja. Már Pascal megmondta, az ember nem akar szembesülni saját létezése misztériumával, mert az elvezetni ahhoz a felismeréshez, hogy Istentől való, és Isten számára van megteremtve. Igazából ez az egész egy menekülés. És ez az egész nem véletlenül történt. Mi akartuk?
L'IA n'est pas venu par hasard. Le numérique n'est pas venu par hasard. On l'a voulu.
A mesterséges intelligencia nem véletlenül jött létre. A digitális világ sem véletlenül jött létre. Mi akartuk ezt a menekülést? Szórakozni akartunk. Elterelni a figyelmünket, hogy ne kelljen azon gondolkodnunk, kik vagyunk, mi végre vagyunk, mi a hivatásunk. Szerintem ez rettenetesen veszélyes. Ezzel a gondolattal kicsit egyedül vagyok, de úgy gondolom, ehhez az egyházban nagyon erős aszkézisre lesz szükség. Mégsem vagyok azért teljesen egyedül, hiszen 14. Leó pápa is sokat beszélt erről. Tehát kell egy belső szabadság, hogy ne lépjünk be ezekbe a folyamatokba. Még az egyház és a plébániák működésmódjában se. Nem lehetünk állandóan a WhatsAppon és mindenféle alkalmazásokon. És nem lehet a homíliáinkat csak a mesterséges intelligenciával megírni. Bizony, ilyen is van.
On peut pas uniquement faire des homélies par l'IA. Ça se fait.
L'IA peut générer même des voix et peut donner. A mesterséges intelligencia már hangot is képes generálni, és akár egy valódi kapcsolat illúzióját is kelteni. Ma sok fiatal annyira magányos, hogy szinte az egyetlen barátja a ChatGPT, egy mesterséges intelligencia által létrehozott barát. Valóságosnak élik meg, megosztják ezzel a nem személlyel, nem valakivel a legmélyebb titkaikat, a lelki problémáikat. Ez elég félelmetes. Mit kínálhat erre az egyház? Hogyan tudja kivezetni az embereket ebből a mesterséges világból? Vagy ne is csak az egyházról beszéljünk. Hogyan tudja Isten kivezetni az embert ebből a magányból, amit a mesterséges intelligencia csak felerősít?
Je ne suis pas à la place de Dieu. Ce que je crains, c'est que, en fait, on va continuer.
Nem vagyok Isten helyében, de én attól félek, hogy egyszerűen ezen az úton haladunk tovább. Úgy értem, ez a folyamat, ez az irány annyira erős, hogy a helyzet csak egyre rosszabb lesz. Igen, én ezt gondolom. Csak hogy ez a kollektív őrület súlyos válságaihoz, de energiaválságokhoz is vezet majd. Ugyanis a mesterséges intelligencia nem egyeztethető össze az éghajlatváltozással, jobban mondva az ökológiai átállással. Nem folytathatjuk, hogy egész folyókat áldozunk fel és komplett atomerőműveket használunk arra, hogy működtessük a mesterséges intelligenciát. Ha így folytatjuk, az olyan sok energiát igényel majd, amit nem lehet fenntartani. Ez súlyos válságokat, háborúkat eredményezhet, hiszen ott van a víz és a ritka földfémek kérdése. Geopolitikai szinten hatalmas átrendeződések jöhetnek, amelyek akár valamiféle összeomláshoz is vezethetnek. Hogyan is nevezik ezt pontosan? Kollapszológia. Tudja, a katasztrófa, az összeomlás elmélete. Az sem zárható ki, hogy nagy katasztrófa következik be. Az emberiség túl fogja élni, de nem lehetetlen, hogy nagyon súlyos dolgok történnek. Ám azt is gondolom, hogy Isten végig kíséri mindezt. Tudja, amikor a fáraó megkeményíti a szívét, Isten újabb és újabb csapásokat küld, egészen addig, amíg a fáraó nem visszakozik.
Continue à envoyer des fléaux jusqu'à ce que Pharaon revienne en arrière.
És Isten ilyen körülmények között megtalálja az utat a szívünkhöz, az értelmünkhöz. Hallottam egy franciáról, aki az iszlámból kereszténységre térő franciákkal foglalkozott, és ő azt mesélte, hogy ezek a muszlimok látomásokat láttak. Lehet, hogy Isten majd angyalokat küld nekünk, vagy újra eljön a jelenések, a csodák kora? Én nem tudom, csak kérdezem.
Ce qui est sûr, c'est que d'abord Dieu il aura mille manières de nous rejoindre.
Egy valami biztos. Istennek ezerféle módja van arra, hogy elérjen bennünket. És mindezek ellenére én azt gondolom, hogy abban, amit most kissé apokaliptikusan leírok, van még valami. Az apokaliptikus időkben természetesen növekednek, erősödnek a pusztítás erői, de ugyanakkor növekszik a keresztény tanúságtétel ereje, tehát az egyház ereje és okossága is. Az egyházat természetesen üldözik, ugyanakkor növekedik a tanúságtétel erejében. Éppen ezért én egyáltalán nem vagyok csüggett, vagy reményvesztett.
Ez látszik is, ön az egész interjú alatt mosolyog.
Nem, egyáltalán nem vagyok elkeseredve. És azt hiszem, tőlünk, keresztényektől Isten mindenekelőtt azt várja, hogy dolgozzunk az emberi kapcsolatokon. Így hát az a sok fiatal, akiknek már nincsenek barátaik, és kallódnak a mesterséges intelligencia által létrehozott hamis barátaikkal, ők egy napon, amikor valóban találkoznak valakivel, egy valódi jelenléttel fognak találkozni. És tudni fogják majd, mi a különbség. Talán éppen az lesz a döntő, hogy milyen minőségű jelenlétet tudunk nyújtani. Mert bármilyen jó legyen is egy mesterséges intelligencia, bármilyen tökéletes avatárt hozzunk is létre, annak nem lesz meg az a jelenléte. Egy valóságos jelenlét. Ahogyan Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, úgy nekünk is valóságos jelenlétnek kell lennünk a találkozásban. Ami persze nekünk is nehéz, hiszen mi is a mai világban élünk, ahol elmegyünk egymás mellett az utcán, a metrón.
De ha egyszer majd bennünket is a mesterséges intelligencia képez, alakít, akkor hogyan tudjuk továbbadni ezt a jelenlétet, ha mi magunk sem kapjuk meg?
Semmiképpen sem szabad hagynunk, hogy a mesterséges intelligencia formáljon bennünket. Az egyházban nagyon oda kell figyelnünk erre. Hála Istennek, lesznek olyan emberek, akik nem hagyják magukat. Nekünk tehát van valamink, amit át kell adnunk. A megtestesülés az, amit továbbadunk. Krisztus megtestesülésének, és végső soron minden ember megtestesült voltának az igazsága. Jézus úgy járt az emberek között, hogy találkozott, beszélgetett. Jézus benne lakik az időben, és nem siet. És nekünk is sietség nélkül kell élnünk. Miért fordulunk ma a mesterséges intelligenciához? Mert egyre több mindent kell csinálnunk, és ezért nincs időnk. Beszélgettem egy plébániai hívővel, aki azt mondta nekem, azt hittem, a mesterséges intelligencia majd időt spórol nekem, de valójában most még több feladatom lett. Vagyis a gép fogjai vagyunk. Nagyon nagy erő kell az ellenálláshoz. És nem szabad mellé fogni a megkülönböztetésben. Úgy gondolom, 14. Leó pápa jól tette, hogy ezt választotta első nagy enciklikájának a témájául. Szerintem nem megy elég messzire, de legalább már lefekteti az antropológiai kritériumokat. Mindenek előtt azt, hogy az emberi személy a cél, és a megkülönböztetés mércéje. De nézetem szerint ennél tovább kell menni. Abban a könyvemben, amit ön is említett, azt állítom, hogy a digitális világ valójában materializmus. Méghozzá rendkívül erőteljes. Még Marx történelmi materializmusánál is erősebb. De ez is materializmus, vagyis olyan doktrína, amely azt gondolja, hogy a kevesebből létrejöhet a több. Áramkörökből megszülethet az intelligencia. És ez olyan materializmus, amely szükségszerűen keresztény ellenes, vagy legalábbis a kereszténység helyére pályázik. Ezért nagyon fontos, hogy nem szabad tévedni a dolog megítélésében, a megkülönböztetésben. Úgy, ahogy az egyház a háború előtt világosan felismerte mind a nácizmus, mind a kommunizmus veszélyét. Most kicsit még tovább kell lépni a megkülönböztetésben, és fel kell ismerni, hogy itt nem csak egyszerű eszközökkel van dolgunk, hanem egy ideológiával állunk szemben, amely nem csak eszme, hanem valójában egy gyakorlati működésmód is, ugyanis leigázza a testünket, idomít bennünket, ahogy az állatokat idomítják. Úgy kell válaszolnunk, ahogyan a gép akarja. Idomít bennünket. Ezért én úgy látom, hogy ez rendkívüli veszélyt jelent, még a kommunista történelmi materializmusnál is nagyobb veszélyt.
Et pour moi donc c'est un danger extrême, plus grand encore que le matérialisme historique communiste.
Vous avez dit que vous étiez seul. Azt mondta kissé, egyedül van. Egyedül van ezzel a szemlélettel, mert sok keresztény kifejezetten lelkesedik a technológiáért. Azt mondják, előre kell menni, bele kell állni, evangelizálni kell a technológiát, nem lehet kivonulni a saját korunkból.
Non, alors, oui, je suis un peu seul aussi, parce que je...
Nos hát, bizonyos értelemben azért is vagyok kissé egyedül, mert a gondolkodásomra nagyon erősen hatott egy Michel Henry nevű francia filozófus, aki Franciaországban viszonylag kevéssé elismert gondolkodó. De ő nagyon sokat foglalkozott a testi valóság, a szubjektivitás, a láthatatlan élet, a belső valóságunk kérdésével, és metafizikai eszközöket ad, amelyek segítenek a szubjektivitásról és annak belső valóságáról, valamint a kereszténységről gondolkodni. Sokat merítek a gondolataiból.
Még
1990 körül, tehát több mint 30 éve, írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy A barbárság. Ebben ő még a televízióról beszél, de tulajdonképpen ugyanarról a jelenségről van szó. Már akkor megjövendőli a technológiai barbárságot. Azt, amit Ferenc pápa később technokrata paradigmának nevez. Szóval igen, bizonyos értelemben egyedül vagyok. Ugyanakkor a teológiai karon vannak kollégáim, köztük egy teológus nő, Gemma Serrano, aki a digitális világgal foglalkozó kutatócsoportban dolgozik. Eleinte nem értettünk egyet. Ő sokkal nyitottabb volt ezekre a technológiákra. De ahogy telik az idő, most már ő is egyre óvatosabb és egyre kritikusabb a témával kapcsolatban. Tehát azért látok valamiféle ébredést, egyfajta tudatosodást. Úgyhogy mégsem vagyok teljesen egyedül. De az tény, hogy a teológiát még mindig áthatja valamennyire a II. Vatikáni zsinathoz, illetve a zsinati Gaudium et Spes konstitúcióhoz köthető optimizmus a technológiával kapcsolatban. Ez nem szó szerint a dokumentum szövegében jelenik meg, inkább valamiféle hozzákapcsolódó szellemiségről beszélek. És nehezen találjuk meg a helyes egyensúlyt, hogy ne legyünk se technológia ellenesek, se technológia szeretők. Úgy gondolom, Ferenc pápa helyesen látott. Ő megkezdte ezt a munkát. És úgy vélem, 14. Leó folytatja. Minden esetre ez óriási jelentőségű probléma. Talán Romano Guardini az, aki legjobban beszélt erről. Ő már az 1950-es években felismerte a technika problematikáját.
Guardini sur la technique, déjà il voit ça dans les années 50. Il voit la problématique.
Justement, vous avez écrit un autre livre en 2022. Éppen ehhez kapcsolódik a másik könyve, amely 2022-ben jelent meg, szintén franciául. A címe Ezekben a végső időkben apokalipszis. Gondolom elsősorban az apokalipszis teológiai értelmezéséről szól, de az imént nagyon is mai értelemben beszélt apokaliptikus folyamatokról. A média is előszeretettel használ katasztrofista narratívákat. Háborúk, ökológiai katasztrófa, gazdasági válságok. Az emberek érzik, hogy a tragikum ismét visszatért a jelenünkbe, a történelmünkbe. Hogyan lehet nem kétségbe esni? Hogyan lehet katolikusként nem félni? Mi az egyház üzenete? Vagy egyszerűen valóban készüljünk rá, hogy hamarosan elérkezik az apokalipszis?
On doit se préparer à l'apocalypse qui va arriver prochainement.
Alors, d'abord, sachez une chose, c'est que moi j'attends avec impatience la fin du monde, le retour du Christ.
Először is tudja meg, hogy én türelmetlenül várom a világ végét, Krisztus visszatérését. Ha Krisztus ma visszatérne, az fantasztikus lenne. Az lenne a világnak a vége, és belépnénk az új világba, az új teremtésbe. Mi így várakozunk. És amíg eljutunk oda, a történelem ideje lesz. Krisztus óta, amióta Jézus eljött, a végső időkben élünk, és ez az idő a világ vége előtt nyitva áll a megtérésre. A világtörténelem kizárólag ezért van. Ám ez harc, mert az ember ellensége, a sátán megpróbálja az embert magával rántani az illúzióiba, a hazugságaiba. Úgyhogy ez a világtörténelem. Arról szól, hogy felkészülünk Krisztus visszatérésére, várjuk és reméljük azt. Az apokalipszis, a bibliai jelenések könyve pedig erről az időszakról szól. Jézus megjelenésétől az idők végezetéig. Hogy az mennyi idő? Nem tudjuk. Lehet, hogy 3000 év. Lehet, hogy ma este véget ér. Én örülnék neki. De lehet, hogy még 100 000 év. Minden esetre akkor még lesznek emberek, mert Szent Pál azt mondja, hogy amikor Krisztus visszatér, lesznek még élő emberek. Mi tehát azt a pillanatot várjuk. Egy valami biztos, ahogy előre haladunk, úgy erősödik fel a harc. Mert az ember is egyre nagyobb hatalomra tesz szert. Ezért van az, hogy ma ilyen erős a küzdelem. De a jelenések könyvében kinyilatkoztatás van. A görög apokalipszis szó azt jelenti feltárás, kinyilatkoztatás. Krisztus győzelmének és az egyház győzelmének a kinyilatkoztatása.
Donc c'est un livre qui est fait pour consoler et donner des forces aux gens.
Ez a könyv nem azért íródott, hogy féljünk. Azért született, hogy vigasztalja és megerősítse az embereket. Hogy megtartsa őket a reményben. Úgyhogy olvassuk a jelenések könyvét. Talán éppen a mostani idők szorítanak rá minket, hogy új szemmel olvassuk. Mi van ebben a könyvben? Katasztrófák történnek benne. Egy angyal követ hajít le, meg ilyesmi. Tehát mindez szimbolikusan van ábrázolva. De ezek a katasztrófák mindig azért vannak, hogy segítsék az embert visszatérni Istenhez. A katasztrófák vagy még jobban megkeményítik a szívünket, vagy épp ellenkezőleg Isten felé fordítanak bennünket. Arra indítanak, hogy megszólítsuk és imádkozzunk hozzá. Ezeket a némiképp rendkívüli csapásokat, amelyeket mostanában átélünk, a hőhullámokat, a franciaországi erdőtüzeket, másut pedig az árvizeket, nem Isten küldi ránk, de Isten megengedi őket, és általuk lehetőséget ad, hogy megtérjünk és visszaforduljunk hozzá. A jelenések könyve legalábbis ezt üzeni. És azt hiszem, ezeket a jelenségeket, amelyeket én valódi csapásoknak hívok, értelmezhetjük úgy, hogy bennük megtapasztalja az ember a maga hatalmával, hogy valami meghaladja őt. A Bordeaux környéki erdőtüzek idején az újságírók minduntalan azt a szót használták, apokaliptikus. A tűzoltók pedig szörnyetegnek, fenevadnak nevezték a tüzet, mintha valamilyen bestiális élőlény lenne. Az ember megérezte, hogy itt a rossz olyan misztériumával találkozik, amely meghaladja őt, ez pedig alkalom arra, hogy visszatérjünk Istenhez. Jézus azt mondja, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, a háborúkat, az emelkedő vizeket, a félelemtől megrettent embereket, megrendülni az eget, a csillagokat és mindent, akkor emeljétek fel a fejeteket, mert közel van a visszatérésem. Vagyis minél tovább haladunk előre az időben, annál több borzalmas jelenség történik majd. Jézus felkészített bennünket. Azt mondja, emeljétek fel a fejeteket, nézzetek fölfelé, mert onnan érkezem. Ez tehát mégiscsak a remény üzenete? Igen, van ok az aggodalomra. Igen, a világ reménytelenül a pusztulás felé tart, de hát ezt tudjuk. Ezt a világot a halál sújtja. Nem ragaszkodhatunk ehhez a világhoz úgy, mintha ez lenne minden. Ez a világ gyönyörű, mert Isten teremtette, felvillant valamit abból, milyen lesz majd az új, az eljövendő világ. De ugyanakkor ez a világ romlandó. Megérintette a halál. Elutasította az életet, ezért a halál felé tart. Ez a világ elmúlik. Ezért nem szabad ragaszkodni hozzá.
Un petit idée de ce que sera le monde nouveau, le monde à venir. Mais ce monde, il est frappé de mort. Il a refusé la vie. Et donc, il va vers la mort. Ce monde, il va passer. Donc, il ne faut pas s'attacher à lui.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben vendégünk volt Antoine Vidalen, francia katolikus pap, a Párizsi Szeminárium spirituálisa és a Párizsi Collège de Bernardin teológiai fakultásának professzora. Az interjú második részét hallották. A tegnap elhangzott első részt, csak úgy, mint ezt a mai második részt, újra meghallgathatják honlapunkon, illetve a Kerengő Spotify és Apple Podcast csatornáin. A műsor zenei szerkesztője Szabó Ágnes volt, köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőriporter Pozsgai Nóra.